Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A karácsonyi készületünknek utolsó szakaszába érkeztünk. Ha jól töltöttük el az adventnek az elmúlt napjait, ha valóban nem csak azzal foglalkoztunk, hogy milyen lesz a karácsonyfa, milyen ajándékok lesznek alatta, milyen lesz a karácsonyi asztal, hanem az életünket is vizsgálgattuk, akkor az Úrral való találkozásra készültünk. Szeretettel hívom a testvéreket, advent harmadik vasárnapján ide erre az ünnepi szentmisére, amikor mindegyikünk fölteheti a kérdést magának, mit is kell tennie ahhoz, hogy találkozhasson az Úrral, aztán részt vehessen az Isten megváltó tervében. Itt van közöttünk ezen a mai reggelen egy kedves kisfiú, Dávid, aki nagyon tudatosan készült erre a mai napra, hosszú-hosszú időn keresztül, és beengedte a szívébe a világosságot. Tegnap volt az első nap, amikor Isten elé tárta életének a titkát. Az első szentgyónását elvégezte. Ma pedig szeretné befogadni az életébe a szeretetet, mert azt tanulta, és én is ezt erősítettem benne, hogy a szeretet követeként éljen ebben a világban. Tartsunk bűnbánatot. Árassza el a bensőnket az Isten fénye. És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk? Akinek kultúrája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy. És akinek van ennivalója, ugyanúgy tegyünk. Jöttek a városok is, hogy megkereszte őket, és így szóltak hozzá. Mester, mit tegyek? Ezt felelte. Ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák. Hát mi? Ne így fel. Ne gyarakoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldozatokkal. A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon döprengtek magukban, vajon nem János a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek titek. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarosztiásán vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tízzel fog titeket megkeresztelni. Szolgálatát már a kezében tartja, hogy megtisztítsa a szélűit, a búzát zsűrébe gyűjtse, a fejvár pedig oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok máshol is buzdított a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium.
áldunk téged, Krisztus.
Kedves testvérek, a várakozás időszaka ez, hiszen ha az ember valamire tudatosan odafigyel, akkor a várakozás tölti el az ember lelkét. Mi karácsonyra várakozunk, az ünnepre készülünk, de ez a mai vasárnap visszavezet bennünket oda abba a hatalmas közösségbe, amely összegyűlt keresztelő János körül, akik várakozással figyeltek erre a prófétára. Lehet, hogy feltűnő a számunkra, akkor, amikor a karácsony talán több évszázadnak a következménye ez, idillikus ünneppé vált, és bizony, a mi karácsonyainkat sokkal, de sokkal jobban meghatározza a karácsonyfa, az ajándékok, most már ezek a kivilágított utcák, a találékonyságról árulkodó kirakatok, a gyertyák fényei, a karácsonyi énekek, mintha közénk csapnának egy követ, akkor, amikor halljuk ezeket a szavakat, keresztelő Jánosnak a szavait, mi keresni valója van ezeknek a gondolatoknak itt, most, karácsony előtt néhány nappal? Testvérek, azt gondolom, azért fontosak ezek a szavak, mert eligazítanak bennünket. Nagyon fontos a karácsony ünnepe, nagyon fontos az, hogy az egész emberiség számára bizonyos értelemben a karácsony a szeretet ünnepévé lett. De a világnak elsősorban nem karácsonyra van szüksége, nem erre a hangulatra, nem erre a családi eseményre, ami persze mind-mind fontos, nehogy félreértsen valaki. A világnak arra van, a valakire van szüksége, akinek a születését karácsonykor ünnepeljük. És keresztelő János szavai pontosan ebből a szempontból fontosak. És nem véletlen, hogy az egyház éppen karácsony előtt egy héttel olvastatja föl velünk ezeket a szavakat. Egyszerűen azért, hogy bennünk is föl szakadjon a szó. Mi is megfogalmazzuk a kérdést, mit tegyünk. Mit kell tennünk ahhoz, hogy igazán ünnepelhessünk. Testvérek, a kereszténység minden ünnepe egy titkot akar fölemelni, egy titkot akar egyre jobban megértetni velünk. Ez a titok pedig nem más, mint az, hogy az Isten eljön hozzánk. Isten eljön hozzánk azért, mert át akarja alakítani a gondolkodásunkat, meg akarja változtatni az életünket. Nagyon egyszerű szóval azt akarja, hogy a világosság, a fény, a szeretet járjon át mindannyiunkat és az egész világunkat. Ne riadozzunk és ne idegenkedjünk keresztelő János kemény szavaitól. Gondoljanak csak a testvérek arra, milyen lehetett az a betlehemi barlang. Milyenné változtattuk mi? Persze szeretetből. Visszaemlékezem még gyerekkoromra, amikor egy-egy tolpihét, vagy egy-egy kis szénaszálat tettünk a jászolkába, és ezt mindig beletehettük a jászolba akkor, amikor valami jót sikerült tenni, és ezáltal készültünk karácsonyra gyermekszívünkkel egy puha, meleg jászolt. Készítettünk annak a kicsi gyermeknek, akinek a szüleit nem fogadták be ott Betlehemben, akiknek a számára nem volt hely még a szerályban sem, hanem kint a város szélén egy sötét barlang adott nekik helyet. Bizony, nem szabad engedni azt, hogy illúziók, meg hamis ígéretek megváltoztassák a világot. A világot csak mi tudjuk megváltoztatni. A világot csak Krisztus tudja megváltoztatni, aki eljön. És azáltal változtatja meg a világot, hogy mi befogadjuk az életünkbe, és a világosság hordozói leszünk. Ti vagytok a világ világossága. Mi a titok? A titok ez, az Isten eljön. Az Isten országa elérkezik hozzánk. Ezt ünnepeljük karácsonykor. Erről beszél keresztelő János, hogy Isten országa köztetek van. Aztán majd Jézus, amikor elkezdi a működését, akkor erről szól, ma beteljesedett az írás. Isten országa elkezdődik a világotokban. Testvérek, talán mai szavakat használva jobban sejtünk meg ebből valamit, ha mondjuk azt mondom, a szent eljött a profánba. Milyen profán ez a világ? Milyen profán a gondolkodásunk? Milyen profán a beszéd stílusunk? Milyen profán a cselekedetünk? Milyen profán ami emberi kapcsolataink világa? Milyen profán az ember törekvéseinek legtöbbje? Be tud-e világítani ebbe a világba a szent? A profán igazából azt jelenti, hogy az Istennek nincs helye. Ez a titok éppen azt akarja kinyilatkoztatni, hogy beengedjük a világunkba az Istent. És ahhoz, hogy a világunkba be tudjon jönni, ahhoz föl kell készülnünk, föl kell készíteni a lelkünket. Keresztelő János azt mondja, készítsétek az Úr útját. Jézus, amikor elkezdi a működését, azt mondja, változtassátok meg gondolkodástokat. Nagyon egyszerű szóval így fejezi ki ezt a teológia, az Úr eljövetelére várakozni azt jelenti, hogy az ember valahonnan elfordul, és valakihez odafordul. Hagyjátok el a profán gondolkodástokat. Fordítsatok hátat a hiába való cselekedeteknek. És forduljatok oda Jézushoz. Valahol itt van a különbség is, Keresztelő János tanítása és a Krisztus üzenete között. Persze, hogy kvadrál, természetes, hogy a kettő összehangolódik, de János elsősorban arról szól, hogy gondoljátok végig az életviteleteket, és attól, ami méltatlan hozzátok, attól forduljatok el. Már ez is nagy dolog. Nyilvánvaló. De Jézus többet mond. Jézus azt mondja, hogy forduljatok oda az Istenhez. Igaz, hogy Keresztelő János is sejteti ezt, amikor azt mondja, hogy köztetek van, akit ti nem ismertek. És valamiképpen Keresztelő János azt mondja, ha vesszük a bátorságot, nem menekülünk, hanem szembenézünk a valósággal, akkor valami rend teremtődik bennünk már is, és ezzel elkezdődhet az a másik folyamat, vagy ebből kinőhet az a másik, hogy odafordulunk az Istenhez. Bátorság kell ahhoz, hogy átvilágítsa az ember a saját életét, ahhoz meg kockázat kell, hogy az ember odaforduljon az Istenhez. Igazából ezt fejezi ki Keresztelő János így módon, én csak vízzel keresztelek, de eljön az, aki tűzzel és lélekkel keresztel. Itt is egy egészen sajátos igazság rejtőzködik. A víz a földhöz tartozik. A lélek az Istené. A vízzel való megkeresztelkedés, a bűnbánat, talán még így is mondhatnám, ószövetségi világra gondolva, hogy megvizsgálása annak, hogy hogy állok a törvényekkel, hiszen a zsidóknál ez volt az ideál, a törvények betartása. Nem tudták betartani. Senki se tudta betartani. Egyszerűen azért nem, mert erre az ember nem képes. A farizeusok el akarták hitetni magukról, hogy ők minden törvényt betartanak. Nagyon sokat be is tartottak. Példát is mutattak. De erre nem képes az ember. Ezért mondja Pál apostol az ő teológiájában, nem a törvény által igazultok meg, hanem a lélek által. Az Úr lelke által. Tehát vízzel keresztelek, ez a földi világ. Az a fajta világ, amely állandóan azt vizsgálja, hogy milyen törvényeket hozunk, hogy tartjuk be ezeket, ez teremthet egy bizonyos rendet, de ennél többet nem. És amit Jézus mond, már Keresztelő János jövendöli, ő majd tűzzel és lélekkel keresztel, ami azt jelenti, hogyha odafordultok Jézushoz, odafordultok az Istenhez, akkor az Isten lelke felől éltek. És az Isten lelke felől élni, ez azt jelenti, hogy a fény jelenik meg a sötétségben. Ez azt jelenti, hogy az ember vállal egy kockázatot. Nem csak megvizsgál valamit, hanem vállal valamit. Rendkívül fontos. És éppen ezért, amikor halljuk, mit tegyünk, akkor Keresztelő János mindössze két foglalkozást említ meg, a vámosokról szól, meg a katonákról. Testvérek, abban a világban a legprofánabb foglalkozás volt ez a kettő. Ez a két foglalkozás volt az, amelyhez szinte nem volt köze az Istennek. Ez a két foglalkozás volt az, ahol csak az emberi elem dominált. Hiszen a vámosok árulók voltak. A nép közül kerültek ki, és kiszolgálták a megszállókat. És közben persze saját zsebre dolgoztak. A katonák zsoldosok voltak. Pénzért tették azt, amit tettek. És igazából mindent az határozott meg, hogy mit akar az, aki a pénzt adja, aki a zsoldot adja. Kivizsgálta meg a túlkapásaikat. És mit mond Keresztelő János? Roppant egyszerűen és magától értetődően. A vámosoknak azt mondja, hogy ne követeljet, ne akarjatok többet. Csak annyit, ami meg van szabva. Egyébként ezt is mások szabták meg. A vámot is mások írták elő. Beleszólása sem volt a népnek ebbe. De elégedjetek meg azzal, ne vegyetek el többet. Legalább ebben az emberi világban, ezen az emberi szinten maradjatok emberek. A katonáknak meg azt mondja, hogy ne zsarnokoskodjatok. Ne bántsatok senkit. Testvérek, nagyon, nagyon fontosak ezek a szempontok. Keresztelő János már átvezet bennünket a krisztusi világba, hiszen itt már sejlik, hogy más a mérce. Az evilági világ minden fölött szemet huny. A vámosok túlkapásai fölött is, meg a katonák zsarnokoskodása fölött is. Itt már jelentkezik valami más is, egy magasabb mérce. Erre utal János, amikor azt mondja, hogy ő lélekkel keresztel. És amikor Jézus maga beszél erről, akkor azt mondja, elérkezett az Isten országa, a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok tisztulnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. A lélek felől éljetek. Vagyis a szeretet határozza meg az életeteket. Ebben az értelemben egy erkölcsi vizsgálatról van szó. Nem erkölcs csőszöknek kell lennünk. Önmagunkat illetően kell végig gondolni azt, hogy milyenek az erkölcseink. Az erkölcseinket egyértelműen az határozza meg, hogy magunknak élünk, vagy egymásért élünk. Ezért mondja, akinek ruhája van kettő, ossza meg azzal, akinek nincs. Akinek ennivalója van, adjon annak, aki éhezik. És itt lehetne a sort folytatni, hogy mi mindent kell tenni az embernek azért, hogy erkölcsös legyen. Gondoljunk csak a napjaink gondjaira, meg problémáira. Gondoljunk csak arra, hogy mi vetítődik elő a következő év első felében. Bizony, mindegyikünknek azon kellene gondolkodni, engem már a kétség majdnem széttép, hogy mit lehetne tenni azokért, akik január, február, márciusban már nem tudnak esetleg gázárat fizetni, villanyáramot fizetni, közköltségeket fizetni. Mit tudunk esetleg tenni értük? Mit tudunk azokért az idősekért esetleg tenni, akik egyedül vannak is, és már nem képesek kifizetni azt, ami a körülményeik biztosítása miatt előírt, meghatározott. Osszátok meg, hallottuk Keresztelő Jánostól, és aztán Jézusnak az egész küldetése ebben áll. Kedves testvérek, azt gondolom, nagyon reálisan kell nézni a mindennapjainkat, és ezekben a mindennapokban kell készülni karácsonyra, ahhoz, hogy ez az ünnep el ne sikkadjon. Ahhoz, hogy ez az ünnep valóban Krisztus születésnapja legyen a számunkra. Szeretnék mindenkit bátorítani, hiszen nekünk keresztényeknek igen-igen nagy gondjaink vannak, ha részt veszünk a gazdasági életben, ha részt veszünk a politikában, ha részt veszünk a rádiónak, a televíziónak, az újságoknak a munkájában. Hogyan? Azt gondolom, hogy rendkívül fontos nekünk keresztényeknek tudatosítani magunkban. Nem elmenekülni ebből a világból. A világban élünk, de nem a világnak élünk. Valamiképpen megjeleníteni azt, hogy mi már találkoztunk Krisztussal. És ez egy új erkölcsi szemléletet alakított ki bennünk. Nagyon egyszerűen azt hiszem, a politikai életben ez azt jelenti, hogy az ember bizonyos normákhoz minden körülmények között ragaszkodik, és ezekről nem mond le, mert hisz ezeknek az erejében. Hosszú távon biztos, hogy ez az igaz. Ha a gazdasági életben vesz részt, akkor mindenképpen, mint szolidárisan gondolkodó ember, azt a fajta zsidó adágiumot magáévá teszi, Kleine Fische, Gute Fische. Nem biztos, hogy akkora haszonra kell törekedni, sőt, nem szabad akkora haszonra törekedni, amely tönkretesz embereket és nemzetet. És ha a hírközlés világában vesz részt az ember, akkor erre a pápa sokszor hívja fel a figyelmét a szakembereknek, a valóságnak megfelelően tolmácsolni. Nem kell semmit takargatni, de nem szabad semmit elferdíteni. Kedves testvérek, elérkezett az Isten országa. Isten itt van velünk. Rajtunk múlik, hogy beengedjük-e az életünkbe. Ő akarata szerint formáljuk-e a gondolatainkat, fogalmazzuk meg a terveinket, és egyáltalán alakítjuk az életünket. Egy biztos, az evilági gondolkodás mód lehet, hogy arra elég, hogy megtollasodjon az ember, de elveszi a nyugalmunkat meg a békénket. Ha békességben akarunk élni, örömben akarunk élni, ahogy erről az advent harmadik vasárnapja hozza az üzenetet, akkor mindenképpen a krisztusi erkölcsiségnek kell teret adni az életünkbe. A profánt csak a szent tudja megváltoztatni. Ezt a profanizálódott világot, amelytől annyit szenvedünk, csak a másképpen gondolkodók tudják megváltoztatni. Próbáljuk meg. Kedves testvérek, most a szentmise a felajánlással folytatódik. Itt van közöttünk egy kisfiú, akivel ezekről a kérdésekről magas szinten tudtam beszélgetni. Hogy van az, hogy mikor fölnő az ember, akkor mindezek a fogalmak bemocskolódnak, ezek a fogalmak átalakulnak, saját képünkre és hasonlatosságunkra ferdítjük őket. Hát ez a világ. Dani, azért imádkozunk ebben a szentmisében, hogy mindazt, amit te most tisztán és jól látsz, az meghatározza egész életedet. Tessék helyet foglalni. Ebben az imádságban most Dani felé forduljunk, hiszen ma Jézushoz ő van legközelebb, azt hiszem, közülünk. A középpontban mindig Jézus van, és most ő vele bensőségesen egy. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy el ne vegyük az értékeit, mi felnőttek, és segítsünk neki abban, hogy mindig Krisztushoz tudjon tartozni. Kedves testvérek, ma az öröm vasárnapja van. Gondoljunk valóban a szeretet titkára. A világ maximum ellenőrizni tud, maximum a szabályok betartását hangsúlyozhatja, valamilyen fajta fegyelmet, következetességet várhat el, szeretetet csak az Istentől lehet tanulni. Hiszen a szeretet az megoszt, nem bennünket megoszt, hanem a javakat osztja meg, meg az életet osztja meg. És ez a titok, Isten titka, és nagyon jó lenne, ha az ember titkává válna. Karácsony ezért olyan fontos ünnep. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A szent mise áldozatot bemutattuk, kegyelmét vigyük magunkkal.
Kedves testvérek, mielőtt elindulunk, szeretném a testvérek lelkére kötni. Jövő vasárnap van advent, negyedik vasárnapja, és ez a nap már a Szentestének is a napja. Éjfélkor, éjféli szentmise lesz itt a templomunkban, és karácsony napján, természetesen reggel 9 órakor és 11 órakor lesz szentmise. Karácsony másnapján ugyancsak ünnepi miserend van, 9 órakor és 11 órakor lesz szentmise, és már most szeretném mondani, 27-én, karácsony után a második nap, mi kedves, szeretett Laurus atyánknak a halála napja, azon az estén érte mutatjuk be a szentmise áldozatot, akik ismerték, azok szerették is, aki tud, imádkozzon velünk együtt érte. Utána aztán még gyertyás megemlékezése is el lehet menni a Dunapartra, hogy Salkaházi Sára vértanúságának a napjára emlékezzünk a Lánchídnál. Még egy lehetőséget szeretnék a testvéreknek ajánlani. Ahogy tudják, a Máltai Szeretett Szolgálat minden évben karácsonyra egy könyvet ad ki, mégpedig mindig olyan fajta könyvet, ami valamiképpen a társadalom gondolkodásának, lelkiségének az alakítása szempontjából fontos és jelentős. Másrészt, ahogy tegnap reggel is mondtam azoknak, akik elfáradtak a reggeli hajnali szentmisére, amely ugyan 7 órakor van, tehát dehogy hajnalban, hogy ez a könyv minden évben, amikor egy-egy könyv megjelenik, ez tiltakozás is. Az ellen a gondolkozás ellen, amely iszonyú haszonra tesz szert a könyvkiadásból. Éppen ezért mi ezt majdnem önköltségi áron adjuk ezt a könyvet, egy icipicivel többért, tehát ez a könyv 600 forintért kapható. Mondjuk a könyvesboltban 2500 az ára ennek. Azt hiszem, hogy nagyon szép ajándékot adhatunk a barátainknak, hogyha ezt adjuk, és igazából egy korsó sörára, vagy a Mekiben egy ilyen emeletes életrombolónak az ára. Tehát drágább? Hát nem szoktam menni oda, hogyha nem. Csak úgy satszoltam. Tehát ajánlom a testvérek figyelmébe, ezt mindig elküldjük a politikusoknak is, okulásképpen, parlamenti képviselőknek és másoknak, hogy a könyvnek a címe a közösség. A szerzője pedig Jan Vanier, aki talán ezt is tudják, még a rendszerváltozás előtt érkezett Magyarországra, és az én vétkem, hogy meghívtam őt annak idején. És ezt a könyvet ő írta, csodálatos. Aki tanulni akarja az emberi kapcsolatok világát, az lapozgassa. Most is lehet a Szentmise után már vásárolni, itt a sekrestye melletti szobában. Két kufár testvérünk lesz majd a Miklós, az én helyettesem, meg a kedves unokaöcsém Tibor. Ők fogják árusítani, Kunter Tibor és Vecsei Miklós. És engedjük a Danit el ezen az új úton. Bízom benne, Dani, hogy még látni fogom én is, ahogy a te új életed kibontakozik mindegyikünk örömére. Isten legyen veled. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.